Jó estét kívánok, Seres Gerda vagyok, köszöntöm az aréna hallgatóit, és köszöntöm a stúdióban Gyorgyevics Benedeket, a Liget projekt megvalósításáért felelős Városliget ZRT vezérigazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét, köszönöm szépen én.
A beszélgetést felvételről hallják. Ősszel nyitja meg Millennium házaként a kapuit az egykori Olof Palme ház. Milyen funkciókkal működik majd, és lényegében akkor készen van?
Ha valaki elsétál most az egykori Olof Palme ház mellett, amely Millennium házaként fogja megnyitni szeptemberben a kapuit, akkor már kívülről gyakorlatilag egy gyönyörű kész épületet lát. Azt az épületet, amit 1896-ban Paff Ferenc tervei alapján a nagy közönség megcsodálhatott a Ligetben, és amely egyfajta ékszerdobozként évtizedeken keresztül, de mindenképpen egy rejtélyes épületként megbújt a Liget zöldjében.
De aztán átépítették, tehát most nem csak az volt a feladat, hogy felújítsák, hanem vissza kellett építeni.
Ez egy műemléki rekonstrukció, hiszen évtizedeken keresztül sokszor változott a funkciója, és valóban át is építették az Olof Palme házat. Kevesen tudják, hogy eredetileg műcsarnoknak épült, azonban eleink tervezési képességei mellett téralkotási programjukat is dicséri, hogy már akkor is kicsinek bizonyult ahhoz a rengeteg műtárgyhoz, amit aztán a későbbi műcsarnokba be akartak mutatni. Így a Hősök terén majdnem 10 évvel később készült el az a fantasztikus épület, amit most is műcsarnokként ismerünk. Úgyhogy 10 évig töltötte be az egykori Olof Palme ház az eredeti funkcióját, és ezt követően számos közalapítványhoz került, raktárként funkcionált, még irodák is voltak kialakítva benne, volt, amikor próbateremként működött, betoldottak majdnem 1,5+ emeletet azáltal, hogy a nagyvonalú tereit elvették ennek az épületnek, és most, amikor a Liget Budapest programnak köszönhetően megújul az egész Városliget, természetesen egy ilyen gyöngyszemhez is hozzányúlunk, és az eredeti terveket előkeresve egy hiteles műemléki rekonstrukció keretén belül újítjuk meg, és a történelmi Ligeten belül ez lesz az első kulturális intézmény, amit átadunk.
Nagyon különleges egyébként a külleme, tehát például a homlokzata, amit zsolnai kerámiák borítanak, ezt is kellett restaurálni, illetve egy zsolnai kút is készül. Ha jól értem, akkor ez nem egy korábbi kútnak a mai mása, hanem ez újdonság lesz ott.
A kút az valóban újdonság, hiszen az épület visszafordul az eredeti irányába. Az elmúlt évtizedekben az Olof Palme sétány felől volt megközelíthető az épület, azonban ez a hátulja ennek a fantasztikus, gyönyörű, szecessziós műemléknek. A főbejárat az a Hermina út felé fordul, az egykori Petőfi csarnok a leendő Nemzeti Galéria irányába, úgyhogy most a rekonstrukció keretén belül visszaállítjuk ezt az eredeti irányt, és abból az irányból pedig a tájépítészettel teljes összhangban egy rózsakert lesz, ami feltárja ezt az épületet. Azt gondolom, hogy korban, kinézetben és küllemben is nagyon passzol majd, hangulatáról nem is beszélve, ez a tájépítészeti elem, és ennek a rózsakertnek a közepén lesz egy gyönyörű zsolnai szökőkút, az egyik legfontosabb tájépítészeti eleme lesz ennek az új kert résznek, és ez valóban beszélgetni fog azokkal a zsolnai homlokzati elemekkel, amelyek a Millennium házát is díszítik. Óriási öröm, hogy az eredeti zsolnai kerámiákat tudtuk restaurálni, ugyanis egy lelkes gyűjtő majdnem a 90%-át eltette az épületnek a pincéjébe, illetve a padlásterébe, úgyhogy így az időjárás viszontagságait utólag ki kell kompenzálnunk, de nem kell teljesen újra gyártani ezeket a gyönyörű és nagyon jellegzetes elemeket.
Mi lesz a funkciója a háznak?
A háznak több funkciója lesz, most a nagy közönség szeptember közepétől 2 funkcióval találkozik rögtön. Egyfelől egy időszaki kiállítással nyit, stílusosan mi mással, mint egy interaktív Városliget történeti kiállítással. A ház elsősorban iskolásoknak, iskolás csoportoknak fog szólni az elkövetkező időszakban, de természetesen vezetett látogatások keretében, illetve idővel majd azon kívül is egyéni látogatókat is várunk. Ez egy kifejezetten interaktív kiállítás lesz, ahol megismerkedhetünk ennek a fantasztikus parknak a több mint 200 éves múltjával, és azokkal a jelentős elemekkel, amelyekkel a Városliget egyébként is tele van. Ezen kívül egy millenniumi hangulatot idéző zsolnai kávézó nyitja meg a kapuit itt az egykori Olof Palme házban. Ez egy terasszal kávézóként fog megnyílni, rendezvénytérként és egy idő után pedig à la carte étteremként is várja majd az érdeklődőket, akik a felújított parkelemek mellett természetesen ilyen kiegészítő funkciókkal is találkozhatnak.
Egy többszintes épületről van szó, tehát konferenciatermek kaptak helyet talán a mélyben, vagy most nehéz így elképzelni, nem voltam benne.
Ugye nem beszélünk egy nagy épületről, de mindenképpen fontosnak tartottuk, hogy egy múzeumpedagógiai tér itt is megjelenjen, hiszen az elsődleges célközönség a gyerekek és az iskolás csoportok. Szeretnénk, hogyha ők ezen az épületen belül egy külön, elkülönített helyszínen találkozhatnának azokkal az élmény alapú pedagógiai eszközökkel, amely az egész Városliget megújításának az egyik központi eleme. Ezen kívül valóban lesz egy vetítőterem, ahol akár konferenciát, akár kisebb különálló megbeszéléseket, egyeztetéseket lehet majd folytatni, tematikusan, kifejezetten a házhoz köthetően. Nagyon fontos, hogy a ház látogatható és elérhető legyen a nagy közönség számára, tehát nem egy zárt épületről beszélünk, nem arról van szó, hogy ez csak rendezvények alkalmával nyílik meg.
De az, hogy azt mondta, hogy idővel egyéni látogatókat is fogad ez az állandó kiállítás, az azt jelenti, hogy egyelőre ősztől csak a diákok mehetnek be?
Első körben egy próbaüzemmel fog megnyitni, amikor csoportokat fogunk fogadni, és természetesen az egyéni látogatókat is tudjuk csoportokba szervezni, úgyhogy az őszi próbaidőszak alatt minden érdeklődő el fog tudni jutni a Millennium házában.
Amikor egy ilyen állandó kiállítást szerveznek, akkor nyilván mérlegelni kell, hogy kiknek szól. Most említette a korosztályt, de az is fontos, hogy ez elsősorban budapesti vagy magyarországi gyerekeknek, fiataloknak szól, vagy turistáknak, mert nyilván másként kell mesélni Budapestről, a város történetéről.
Ugye most első körben a Városliget történetéről beszélünk, de ahogy ön is említi, ezt követően egy állandó kiállítás pedig Budapest aranykorát fogja bemutatni. A kicsiből közelítünk a nagy felé. Ugye azt a fantasztikus időszakot, ami a kiegyezés és az első világháború között jellemezte Budapestet, ami talán az egyik legfontosabb fejlődés volt ennek a városnak a történetébe. És amiről merem hinni, hogy most itt a 2010-es évek második felétől kezdve ismét megismétlődik, és Budapest egy ilyen fantasztikus fejlődési pályánra kerül, amire akkor ott az aranykorban kerülhetett. Ezt fogja bemutatni majd az állandó kiállítás. Valóban, amikor ezeknek a múzeumi tematikáknak a célközönségét keressük, akkor egy nagyon széles körű egyeztetést folytatunk le, nem csak a parkról, hanem az intézmények tekintetében is, hiszen a Városliget mindenkié. A Városliget a körülötte lakóké, akik hétköznap reggel kimennek futni, vagy egy kutyát sétáltatnak, vagy egyszerűen csak szeretnék megismerni ennek a fantasztikus közparknak a múltját. De a Városliget a budapestiek mentális térképén is talán az egyik legfontosabb találkozási pont. Mindenképpen ez volt a századfordulón, az elmúlt évtizedekben egy leromlottabb arcát mutatta, de szerintem kedvességét nem vesztette el. Az emberek most is nagyon szívesen jönnek, tehát őket is szeretnénk megcélozni, a városlakókat. De egyértelmű cél, hogy a vidék Magyarországa számára is meg tudjuk mutatni azokat a kulturális kincseket és tartalmakat, amelyek miatt ez az egész kulturális fejlesztés, ez az egész kulturális városrészfejlesztés a Ligetben létrejön, tehát ők is célközönségként merülnek föl, és természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy van egy jelentős turisztikai tömegvonzó hatása is az egész Liget Budapest projektnek, így minden egyes részelemre, így pontosan mondjuk a Millennium házára is le kell tudnunk képezni ezt a divers képet, és mindenki számára többet, újat és izgalmasat kell tudnunk nyújtani.
Mit jelent az izgalmas, vagy olyan szívesen mondjuk kiállításokra, hogy interaktív, felcímkézünk mindent, ahol van egy-két nyomógomb, vagy lehet válogatni. Mit jelent majd itt ez a fajta interaktivitás?
Nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy nagyon divatos most a smart kifejezés, és minden már okos, és interaktív, és 21. századi, és dinamikus. Úgy látom, hogy a múzeumi tartalmak tekintetében, a kulturális tartalmak tekintetében a verseny az nem egyes intézmények között áll fönt. Nem az a kérdés, hogy a Szépművészeti Múzeum el tudja elszipkázni mondjuk a Nemzeti Múzeum látogatóit, még csak az sem, hogy a leendő Néprajzi Múzeum népszerűbb lesz-e, mint mondjuk egy bécsi természettudományi múzeum, és a látogatók onnan ide jönnek-e, vagy innen oda jönnek-e. ezek az intézmények kompetitív helyzetben vannak az egész digitális világgal, az egész internettel, a játékokkal, az elektronikus médiával. Az a feladat, hogy olyan tartalmakat tudjunk beépíteni ezekbe az épületekbe, ami kellően izgalmas ahhoz, hogy egy 10 éves gyerek, vagy éppen egy 57 éves érdeklődő ne az internetet, ne a televíziót, ne egy PlayStation-t válasszon, hanem be akarjon menni. Erre a 21. században egész más típusú válaszokat kell adni, mint kellett akár csak 20 évvel ezelőtt is. A statikus válaszok nem működnek. Azt gondolom, hogy tévúton jár az, aki mondjuk egy-egy műtárgy mellé kirak egy QR kódot, és innentől kezdve a telefonnal le lehet olvasni, és azt gondolja, hogy eleget tett az interaktivitás követelményének, mert nem nyomtatott A4-es lapokon van ott egy adott képnek a története, hanem innentől kezdve valaki a telefonján tudja ezt elolvasni. A legfontosabb, hogy minden élmény alapú legyen. A lehető legtöbb dolgot meg lehessen fogni, hozzá lehessen nyúlni, bele lehessen ülni, és át lehessen élni azt az élményt, amit az adott műtárgy vagy kiállítás biztosítani szeretne. Természetesen ez nem minden esetben lehetséges, hiszen egy képzőművészeti kiállításnál ez valamivel nehezebb. A legfontosabb eszközök azonban a kiterjesztett valóság eszközei. Hogyha a Millennium házáról beszélünk, és annak mondjuk az állandó kiállításáról, akkor azt tudom mondani, hogy ennek a központi eleme a Budapest aranykora kiállításnak egy közel 200 méteres makett lesz. Egy végtelenül izgalmas, több éves kutatás eredményeként létrejövő makett, ahol Budapest körúton belüli része, az Andrássy út és az egykori Városliget, a századfordulós Budapest homlokzati szinten pontosan le lesz képezve, 3D nyomtatóval ki lesz nyomva, aki erre a maketre ránéz, az pontosan tudni fogja, hogy hogy nézett ki a századfordulós Budapest, meg tudja keresni a saját vagy ismerőseinek az épületét, vagy valamelyik kedvelt utcasarkot, amiről pontosan tudja, hogy hogy néz ki most, és látni fogja, hogy hogyan nézett ki régen. De egy makett rendkívül izgalmas, de ha valaki Budapest szerelmese, akkor is maximum egyszer vagy kétszer szeretne erre ránézni.
Erre nem sok diák fog bejönni, azt mondom, hogy mutatok neked egy nagy makettet a városról.
Az a kérdés, hogy milyen történeteket tudunk elmesélni mögötte a különböző kiterjesztett valóság eszközökkel. El tudjuk-e mesélni, hogy a gazdag kereskedőnek a lánya, amikor beleszeretett a nincstelen költőbe, akkor kihajtattak az Van Petichez, az egykori gundelétterembe, és utána pedig szerelmesen andalogtak a Városliget árnyat adó fái alatt. Hogyan tudunk ezekből a történetekből tízesével, százasával újból és újból bemutatni, hogy az emberek beleéljék magukat abba a korba, és lássák azt az atmoszférát, amit a századfordulós Budapest kínált az akkori polgárosodó városi közönségnek.
És hogyan?
Ezek az eszközök azok, amik akár a helyszínen különböző táblagépek segítségével, vagy akár saját mobileszközök segítségével beépített különböző úgynevezett IoT, Internet of Things eszközökkel hozzátesznek ehhez a kiállításhoz. Ez azt jelenti, hogy vizuális megjelenítésében, a hozzátartozó tartalomban is egészen interaktív 3D animációval elkészített történeteket fogunk látni. De mondok egy konkrét példát az állandó kiállításról. Ugye mindannyian ismerjük azt a fantasztikus arkangyal szobrot, ami a Hősök tere kellős közepén az Obelix tetején ül. Már az arányait is nehéz elképzelni, olyan távolságban van tőlünk még akkor is, hogyha közvetlenül alatta állunk. Ennek az Obelixnek, ennek az arkangyalnak az 1:1-es méretarányos modellje.
Mekkora körülbelül?
Ez ott lesz, ez nagyjából olyan 3-3,5 méter magas, ez bent lesz az első időszaki kiállításnál. Nyilván nagyon nagy élmény egy ilyen arkangyal elé odajárulni, és az embernek odaállni maga elé, de talán ennél is egyel izgalmasabb, hogyha az ember csinál ezzel a szárnyas alakkal egy szelfit, és utána, amikor kimegy, akkor a múzeum shopban egy olyan fényképet tud átvenni, ami pontosan úgy néz ki, mintha ő a Hősök terén lévő Obelix tetején állt volna, és az egész város a háta mögött van. talán, mint csebben a tenger érezhető, hogy ezek az apró finomságok és attrakciók azok, amik valóban interaktívvá tudják tenni, és nem csak a kötelező szavak szintjén, hanem bízunk benne, hogy tényleg izgalmas és elérhető közelségbe hozza a kulturális tartalmakat mindenki számára, aki ellátogat ide és a többi intézménybe is.
Tudom, hogy a gazdasági megtérülés az lényegesen összetettebb kérdés annál, mint sem, hogy mondjuk egy adott intézmény, például ez a Millennium háza, fent tudja tartani önmagát jegybevételekből, konferencia, teremkiadásokból, egyebekből, de fontos szempont ez például mondjuk, hogy kiadni ezeket a termeket, bevételt termelni, vagy ez mennyire szempont a Liget épületeinél?
Természetesen megjelenik szempontként, de nem ez a központi elem. Nem erről szól az egész Városliget projekt. Én azt hiszem, hogy mondjuk a Millennium háza esetében egy ilyen fantasztikus épület értékének a megőrzése az akkor is feladat, hogyha ebbe még csak kiállító tér se lenne, hogy egy ilyen gyöngyházat, egy ilyen központi elemet felújítsunk. Természetesen fontos, hogy legyen benne olyan kulturális tartalom, amilyet az emberek kívülről is, belülről is megismerik. Én mindig azt mondom a kollégáknak is, és azt mondom minden érdeklődő számára, hogy ezek az intézmények, amik létrejönnek a Városligetben, vagy megújulnak, azok építészeti értelemben is egy nagyon komoly hozzáadott értéket jelentenek. Beszélünk egyszer az épületről, mint tartalomról, és mint izgalmas architektúráról, és beszélünk arról, hogy mi van ezekben az épületekben. Maga a megtérülés az egy fontos kérdés, hiszen egy kulturális beruházás tekintetében nagyon ritkán szokott ilyenről egyáltalán szó esni. És természetesen vannak ennek olyan attribútumai is, amik nem mérhetőek, hogy az emberek hogyan gazdagodnak kulturális tartalmakkal. De vannak igenis monetizálható kérdések. És természetesen a jegybevétel, vagy mondjuk a rendezvény, vagy konferencia termek értékesítése ebben valamilyen szempontból megjelenik, de nem ez a kulcsmomentum. Még akkor sem, amikor megtérülésről beszélünk. Ezek az intézmények nem azért jönnek létre, hogy bérbeadható tereket jelentsenek különböző zárt körű rendezvények számára. Pont fordítva, az a cél, hogy minél nagyobb tömegek számára legyen elérhető nem csak a parki tartalom, hanem akár az intézmények izgalmas világa is. Majd később beszélünk erről, hogy a Nemzeti Galériánál, a Zeneházánál, vagy mondjuk éppen a Néprajzi Múzeumnál mennyire fontos a szabadon és ingyenesen bejárható tereknek a szerepe, hogy mennyire fontos az, hogy ezek is a park kiterjesztett elemei, ahova mondjuk szezontól függetlenül egy téli esős időszakban is érdemes ellátogatni, mert önmagában annyira izgalmasak. De a megtérülést azt hiszem, hogy elsősorban nemzetgazdasági szinten kell nézni.
De ez a turizmus?
Ugye egyfelől a turizmusból le tudjuk vezetni. Azt ugye világosan látjuk, hogy Magyarország most egy turisztikai hullámon ül. Hogyha megnézzük csak az egyik indikátort, mondjuk a budapesti repülőtérnek a forgalmát, akkor látjuk, hogy az elmúlt 5-6-7 évben hogyan emelkedett meg 9 millióról majdnem 15 millióra az éves forgalma, és nyilván nem mindenki repülővel érkezik. Budapestnek ez a tömegvonzó képessége, ez elsősorban a gyönyörű adottságának és a fantasztikus épített környezetének köszönhető. Azonban pontosan tudjuk, hogy ha egy város gyönyörű, azért az ember ellátogat egyszer, ellátogat kétszer egy városba. Ha mondjuk Londont vesszük példaként, akkor azt tudjuk mondani, hogy először megnézi a Big Bent, másodszor megnézi a Tower Bridge-et, harmadszor, ha van kedve még Londonba repülni, akkor esetleg elmegy egy külsőbb településre is, ami izgalmas és eltér attól, amit a saját kultúrájában
lát. Vagy a múzeumok azért ott ugyanolyan nagy hívószót jelentenek.
De harmadszor vagy negyedszer pontosan a múzeumokban található kulturális tartalom miatt, az O2 arénában rendezett ATP teniszdöntő miatt, vagy egy musical miatt, vagy egy olyan koncert miatt utazik valaki egy városba, és nem pedig, ami számára máshol, ahol lakik, nem elérhető. Budapest, mint kulissza, fantasztikus. És látjuk, hogy azok a turisták, akik most ide érkeznek, ők nagy részt ezt a fantasztikus kulisszát keresik. Az a jelen felelőssége, hogy létrehozzunk olyan pulzáló és folyamatosan változó kulturális attrakciókat, ami miatt megváltozott élethelyzetbe 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva ezek a turisták visszajönnek Budapestre.
Például gyerekekkel.
Például gyerekekkel. Laknak 3-4-5 csillagos hotelekbe, fogyasztanak éttermekbe, és hogyha itt már csak az áfatartalomra gondolunk, akkor már egy nagyon jelentős mennyiségű pénzről beszélhetünk. De monetizálható másként is egy ilyen városrészfejlesztés. Hogyha azt gondoljuk, hogy a Liget 99 hektárja az egy enklávé, akkor nyilván ez kevésbé látszik. De természetesen sose ér véget egy fejlesztés a beruházás határainál. Természetes, hogy hatással van a 6., 7., 13., 14. kerületre, húzza magával egy felemelkedő városrész, húzza magával a környéket. Elég, hogyha megnézzük a MON Parknak a példáját, vagy megnézzük mondjuk a Millenáris Parknak a példáját, hiszen az a Lövőház utca, amiben most esténként pezseg az élet, nem ugyanaz a Lövőház utca, mint volt 10 évvel ezelőtt. Ha a MON környékét nézzük, akkor azt tudjuk mondani, ott már egy 20 éves track record van mögöttünk, világosan látjuk, hogy milyen jelentősen megemelt annak a környéknek a presztízsét. Ugyanez várható a Városliget környékén is. Előbb vagy utóbb azok a kisboltok majd mellett megjelennek a delikát kínálatok, először csak lakásokat fognak felújítani, azt követően épületrehabilitációk, majd tömbrehabilitációk jönnek. Már most lehet olyan ingatlanos hirdetéseket látni, akik aként értékesítik a környék lakásait, hogy a megújuló Városliget mellett, vagy a világszintű kulturális attrakció szomszédságában. Ezek természetesen nemzetgazdasági szinten nagyon jelentős hozzáadott értéket biztosítanak.
Fogunk beszélni a többi elemről, mint ön is említette, de most pár percünk van még a hírekig, úgyhogy addig egy picit átfogóbban beszéljünk arról, hogy most bejelentették, hogy 2023-ra készül el a Liget projekt összes eleme. Ugye ez most több éves csúszás az eredeti céldátumhoz képest. Mi az oka, hogy ennyire nehezen ütemezhető vagy számítható ezeknek a beruházásoknak a kifutása?
Ez nyilván több elemből tevődik össze. Ugye azt tudom mondani, hogy a Városliget ZRT maga 2013. decemberében került megalakításra, és hogyha Európa legnagyobb és legambiciózusabb kulturális városrész fejlesztéséről beszélhetünk a Liget Budapest projekt keretén belül, akkor ez a 10 éves időtáv, ami a gondolat kialakulásától az utolsó utáni elem elkészültéig terjed, akkor ezt nem mondanám hosszú időszaknak. Természetesen a programmenet közben többször alakult, illetve átalakult. Ennek több oka van, egyfelől a kormány maga is többször foglalt állást a Liget Budapest projekt tartalmával kapcsolatban, határozott meg újabb intézményeket, vagy éppen helyezett a korábbinál sokkal nagyobb hangsúlyt a szabadidős és park részek felújítására. Ez is egy időbeni ütemezés. Természetesen az az elképesztő építőipari konjunktúra, ami 2013-14 környékén még nem is látszott, most már így jó pár év távlatában nem szívesen emlékszünk erre, de a 2008-as válság építőiparra gyakorolt hatásai 2013-14-ben még nagyon éreztették a hatásukat. Most, hogyha én kinézek az iroda ablakából, akkor 11 darab toronydarut látok csak a Városligetben. 2010-ben, ha a Gellért hegyről az egész várost néztem, akkor egyetlen egy darab toronydarut láttam. Ezt a konjunktúrát, ezt az elképesztő változást, ezt az iszonyatos építőipari többletterhelést, ezt 2013-14-ben még nem lehetett prognosztizálni. Úgyhogy természetesen a kapacitás kérdések egy állami beruházás tekintetében is megjelennek, és jelentős hatást gyakorolnak a különböző projektelemek megvalósítására. És végül, de nem utolsó sorban, az időbeni ütemezés szempontjából az is egy fontos szempont, hogy menet közben hosszas konzultációk eredményeként az a döntés született, hogy nincs egy olyan időpillanat, amikor az egész Városligetet körbezárjuk, kiírjuk, hogy építkezés miatt zárva, hanem ütemezetten valósítjuk meg mind a parkfelújítást, mind pedig az intézményeknek az építését. Én úgy látom, hogy most a nagy közönség tehervállaló képességének felső határánál járunk, akkor, amikor párhuzamosan 6 parkelemnek a megújítása zajlik, és ez...
Tehát le van zárva.
És emellett 4 darab nagy építkezés is zajlik a Városligetben. Ha még az Új Nemzeti Galéria, az Innovációháza, a Városligeti Színház is most épülne, és esetleg a Városligeti tónak a megújítása is most történne, akkor gyakorlatilag elérhetetlenné válna a Városliget. És fontosabb szempont, hogy a park legalább kétharmada, még ha kompromisszumokkal is, de látogatható maradjon, mint az, hogy ez tokkal vonóval együtt egy darab szallagátvágással átadható legyen.
Most hírek következnek, utána innen folytatjuk a beszélgetést Gyorgyevics Benedekkel, a Városliget ZRT vezérigazgatójával.